Reklám következik. Építkezel vagy felújítasz? Most érdemes belevágnod a hőszigetelésbe, hiszen amellett, hogy rezsiköltségeidet és energiafelhasználásodat minimálisra csökkentheted, értékesebbé is teheted otthonod, és minden évszakban kellemes klímát nyersz általa. Válaszd a garantált minőséget, Austrotherm hőszigetelés. A részletekért keresd weboldalunkat www.austrotherm.hu. Reklám hangzott el.
Az állatok nem ismernek országhatárokat. És ez természetvédelmi szempontból olyan problémákhoz vezethet, hogy mondjuk az egyik országban nagyon komoly védelem alatt áll egy állat, és a hatóságok nagyon erőteljesen érvényesíteni tudják ennek az állatnak a védelmét, de amikor mondjuk átlép az országhatáron, onnantól kezdve egy egészen más jogi környezetben találja magát.
Üdvözöljük a hallgatókat, ez itt újra a Zöldövezet, visszatértünk a húsvéti traktából, és újra itt vagyunk, hogy elhozzuk a legfrissebb híreket. Elég sok témába fogunk ma beletapicskolni, úgyhogy szerintem kezdjünk is bele igazából. Az első felütés az lesz, hogy Tunéziában este 9 után már nem folyik víz a csapokból. Ugye ez egy nem egyedülálló eset, már az utóbbi években többször is tapasztalhattunk hasonló vízkorlátozásokat, például klímaváltozás kapcsán. Ugye itt most arra került sor lényegében, hogy este 9 és hajnali 4 óra között elzárják a vizet, így próbálják meg korlátozni a lakosságnak a vízfogyasztását, és már az elmúlt 2-3 hétben már tapasztaltak hasonló jelenségeket a helyi lakosok, akkor néhány órára volt kimaradás, most már viszont rendszerszerűen be lett az iktatva.
Igen, ezt a témát azért választottuk ki, mert most Magyarországra nézve az, hogy Tunéziában van egy ilyen vízhasználati korlátozás, ez nem feltétlenül annyira egy ilyen hátborzongató dolog. De hát igen, ahogy mondtad, ugye egyre többször találkozunk hasonló esetekkel, talán az első ilyen az elmúlt bő 10 évben, amire egy rácsodálkozott a világ, ez a fokvárosi helyzet volt 2018-ban. Ez gyakorlatilag világsajtó, de foglalkoztak vele. És igen, hát mintha egyre többször lennének ilyen esetek. Nyilván mondjuk Afrika egy ilyen szempontból, ez egy különösen kiszolgáltatott térség, mert itt azért el kell mondani, hogy igen, valószínűleg a klímaváltozás okozta a csapadék mintázat átrendeződések is fokozzák az aszály kockázatot, de hogy vízgazdálkodási problémák is nagyban felerősíthetik ezeket a kihívásokat. Ugye épp Tunéziában lehet tudni, hogy az arab tavasz óta, 2011 óta eléggé elmaradtak ezek az infrastruktúra fejlesztések, és pont emiatt nagyon durván megnövekedett a régiónak a vízgazdálkodási kiszolgáltatottsága. És akkor itt tényleg hozhatunk sorra, most csak tényleg olyan témákat mondok, amikkel mi is foglalkoztunk a 24.hu-nál. 2021-ben Madagaszkárnak az aszályáról írtunk, több évig tartó aszályáról írtunk. Szintén 2021-ben a Közel-Keleten Szíria és Irak kiszolgáltatottságáról, ugyanabban az évben Kaliforniában, ott ugye az Egyesült Államoknak a nyugati régióját, azt egy úgynevezett megaasszály sújtja, tehát ott évtizedek óta elég durva a szárazság. Aztán tavaly írtunk Etiópiáról, Kenyáról, ugye Afrika szarváról, Olaszországról, illetve Bihari Dániel kollégánk tavaly több cikkben foglalkozott az Alföld helyzetével.
Ugye ezt alapvetően el lehet mondani, hogy jelenleg még az ilyen szempontból elmaradottabb országokat érinti ez a probléma, gondolok itt például a Közel-Keletre, Afrikára, stb. Ugyanis ezeken a helyeken egyrészt a vízellátó rendszer nem éppen nevezhető modernnek, másrészt sok ország pedig a csapadékmennyiségre is nagyban hagyatkozik, például a vízellátásában, amivel az elmúlt években szintén csak elég komoly problémák vannak. Fokvárost említetted, ami kapcsán érdekes volt számomra, hogy éppen nemrégiben jött ki egy kutatás, ezt az Euronews tette ki, amiben arra mutattak rá, hogy a számos formája mellett az, hogy a klímaváltozás az hogyan érinti például a nagyvárosoknak a vízgazdálkodását, az is igen erősen befolyásolja az elosztást, hogy például a gazdagok milyen mennyiségű túlfogyasztást hajtanak végre. Itt a tanulmányban azt írták egyébként kifejezetten a 4,5 millió lakossal bíró dél-afrikai fogvárosra összpontosítva, hogy az igazán gazdagok nagyjából a lakosságnak a 14%-át teszik ki, viszont a vízfelhasználásnak az 51%-át. Úgyhogy az alsóbb gazdasági rétegek ilyen szempontból például teljesen rá vannak hagyatkozva arra, hogy ami marad. Mert ugye például ez itt nem egy egyedülálló esetként említik ezt a problémát, világ 80 városába számítanak hasonló problémákra az elkövetkezendő években, és hát itt nem feltétlen messze harmadik világbeli városokra és országokra kell gondolni, hanem akár olyan városokra is, mint London, Barcelona vagy Isztambul.
És ugye erről korábban többször beszéltünk, hogy ugye nagyon sokszor pont a nyugati társadalmak meg a tehetősebb rétegek azok, amelyek túlfogyasztók hiába törekednek mondjuk az újrahasznosításra, de pusztán abból adódóan, hogy van egy medence mondjuk a kertes házadban, vagy a kertet azt nyáron locsolod. Ez ugye már Magyarországon is elég komoly problémát tud okozni, azért nyaranta elő szokott fordulni, hogy ebben vagy abban a régióban felszólítják a lakosságot, hogy ne pazaroljuk a vizet.
Hát ugye pont ez volt az első nyár szerintem, amikor legalábbis az én koromban, amit még tapasztaltam, most először volt kifejezetten olyan falvak és városok, amikor már vízkorlátozásokat vezettek be itthon is.
Igen, szóval nem csak távoli régiók problémája már ez. Nyilván, ha mondjuk, hogy kiszolgáltatottabb afrikai országban történik ilyen, akkor annak súlyosabb krízis lehet a vége. De igen, Magyarország is érintett. Mondtam ugye Olaszország és a Pó esetét, és Amerikában is, ott például a Kaliforniáról szó volt, meg a nyugati térségről, ott a Colorado folyó az, ami egyre rosszabb helyzetben van. Ott például a mezőgazdaságnak a túlhasználata az, ami nagy gondot okoz a valószínűleg klímaváltozás által felerősített asszály mellett. És akkor egy gondolat erejéig kitérhetünk, szerintem már beszélgettünk róla korábbi adásban vagy adásokban, hogy azért azt is tudjuk, hogy globalizált világban egy távoli szegény régiónak a problémája az nem feltétlenül csak lokális következményekkel jár. A szíriai polgárháború kapcsán van egy olyan egyre több adattal alátámasztott elmélet, hogy az a szárazság, ami a vidéki lakosságot a mezőgazdaság hátráltatása miatt a városokba terelte, és emiatt növelte a társadalmi feszültséget. Szóval az a évekig tartó szárazság, az valószínűleg az éghajlati átalakulás miatt is volt olyan súlyos. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy olyan háborút robbantott ki ez a folyamat közvetett módon, amelybe aztán nyugati meg keleti hatalmak is bevonultak.
Hát itt ugye a klímaváltozásnak a hatásai az egy dolog ilyen szempontból, viszont a társadalomnak is valamennyire alkalmazkodnia kell ezekhez a változásokhoz. Most lehetne, vagy én például gondoltam arra, hogy itt a Covid-válsággal ezt párhuzamba hozhatnánk, hogy amíg nincsenek komoly erőírások például arra vonatkozóan, hogy egy háztartás mennyi vizet használhat fel naponta, meddig tartott a zuhanyzás, intuícióból, saját akaraterünkből egyáltalán szerinted rá lehetne venni a lakosságot, hogy ezt kicsit visszavegyük, moderáljuk, vagy ennek kapcsán egy komolyabb társadalmi konszenzusnak kéne lennie, vagy diskurzusnak?
Én nem is biztos, hogy a Covid-ot hoznám be ide párhuzamnak, bár egyébként ez erről is lehetne, meg ki lehetne jól bontani, csak hogy így egy kicsit a közelmúltból, meg most jobban érinti talán az embereket ez a rezsicsökkentés rendszerének az átalakítása. Éveken át volt egy rendszer, ami indirekt módon arra ösztönzött, hogy nyugodtan használj minél több energiát, ami tudjuk, hogy egyébként a környezetnek nem tesz jót, tehát ugye Magyarországon, ahol túlnyomó többségben nem zöld energiaforrásokon alapuló elektromos fűtésre épülnek házak, ugye híresen rossz a hőszigeteltsége a magyarországi otthonoknak.
És arról nem is beszélve, hogy Budapesten még mindig rengeteg társasházba például tapasztalható az, hogy a vízért nem kell külön fizetni.
Pontosan.
Alapjog.
Pontosan. És nézd meg, hogy amint átalakult a rendszer, hirtelen mindenki elkezdett takarékoskodni, mert ugye nyilván bejött egy anyagi motiváció, hogy most már odafigyelj a fogyasztásodra. Igen, és akkor itt behozhatjuk a képbe, hogy azért hogy magukra valamit adó szakértők ma már nem azt mondják, hogy csak mérsékelni kell a kibocsátásunkat, nem csak mitigációra van szükség, hogy visszafogjuk a klímaváltozást, mert benne vagyunk a klímaváltozásban, és emiatt alkalmazkodás, adaptáció is kell. Tehát mondjuk a meglévő vízrendszereket, meg a vízhasználatot, azt hozzá kell igazítani ahhoz, hogy megváltoznak a körülmények.
Éveken át az volt szerintem a direktíva Magyarországon, hogy amikor külföldre megyünk, mondjuk tengerhez megyünk nyaralni, gyakorlatilag semmiképp ne ígyünk a csapból, mert ott már ki tudja, hogy mi járt benne. Míg Magyarországon viszont tökéletes a vízhálózat, és hát ugye erről is kiderült, hogy itt is komolyan el van használódva, öregek a csöveg, ólom, származék is lehet akár benne, szóval rengeteg olyan probléma kerül elő, ami arra mutat, hogy elkerülhetetlen például a modernizáció ilyen szempontból.
Mindenképp, és hát tényleg akkor itt mondjuk el, szerintem erről is beszélgetünk már a korábbi adásokban, hogy nagyon úgy néz ki, hogy így Magyarországon így tolódunk el egy ilyen mediterrán típusú éghajlat felé, és emellett mondjuk, ha nem változtatunk a vízgazdálkodásunkon, akkor annak nagyon súlyos hatásai lesznek, és nem feltétlenül csak a mezőgazdaságra.
Hát igen, és a városokban is elég erős átalakulásra lenne szükség, ugyanis nyáron például a teljesen lebetonozott területeken tapasztalható, hogy szinte már az egészséges immunrendszerre rendelkező fiatalok is már megszédülnek abban a melegben, ami egy városba fel tud gyülemleni. Kicsit evezzünk át akkor szerintem más vizekre. A La Niña és az El Niño fázisokkal kapcsolatban nyissuk meg a diskurzust. Ugye ezek klimatikus jelenségek, amik igazából ciklikusan váltakoznak, viszont hatalmas hatással vannak tulajdonképpen a föld hőmérsékletére. Erről egy kicsit tudnám mesélni?
Igen, ugye amit itt tudni kell, hogy a Meteorológiai Világszervezetnek megjelent egy előrejelzése, aminek a lényege az, hogy ugye 2020-ban elindult ez a La Niña időszak, most egy ilyen úgynevezett semleges fázisban vagyunk, és valószínűleg május után valamikor eljön ez az El Niño fázis. Ezek teljesen természetes éghajlati jelenségek, ciklikusak, alapvetően a csendes óceán térségére hatnak, de ugye tudjuk, hogy a bolygó klimatikus rendszere az egy nagy összekapcsoló hálózat, úgyhogy az, hogy a csendes óceánon zajlik ez, az bizony más régiókra is kihat. Ilyen nagyon dióhéjban összefoglalva ezek a folyamatok a egyes régiókban csapadékmennyiséget, hőmérsékletet tudnak befolyásolni, de ami így az összkép szempontjából igazából fontos, az, hogy a La Niña-nak van egy ilyen, a globális felmelegedéshez képest egy olyan ellensúlyozó hatása, tehát el tudja egy kicsit nyomni az átlag hőmérsékleteket, és ezért lehet az, hogy mondjuk egy La Niña-s évben egy kicsit alacsonyabb lesz az átlag hőmérséklet ahhoz képest, ami mondjuk egy előző időszakban volt. És hát ennek kapcsolódóan van egy másik hírünk is, ugye született egy rekord, a mérések kezdete óta, 1980-as évek óta, most tavasszal, idén áprilisban volt az óceánok globális felszíni hőmérséklete a legmagasabb, 21,1 Celsius fok. És mivel hát most úgy néz ki, hogy ugye tartunk be egy ilyen melegebb időszakban, egy El Niño-s időszakban, lehet rá számítani, hogy akkor az elkövetkező években újabb rekordok fognak megdőlni.
Hát ugye ezt tapasztaljuk itt a Covid után, amikor azt gondoltuk, hogy egy ilyen fordulóponthoz érkeztünk kibocsátás szempontjából, és végre megláttuk azt az utat, amin tovább kéne menni a járvány után. De hát ugye megint azt látjuk, hogy folyamatosan növekszik a kibocsátása az emberiségnek, és még ezt eddig tudta ellensúlyozni a La Niña, az El Niño-ba való fordulás, az tulajdonképpen azt fogja elhozni most, hogyha jól értelmezem, hogy az alapvetően is a városokban, falvakban érzett hőérzet, tulajdonképpen a rekordok, azok tulajdonképpen még magasabb szinteket érhetnek el.
Hát itt érdemes kiemelni, hogy ezek nagyon komplex rendszerek, nagyon nehéz az előrejelzés, nagyon sok tényező jön be a képbe. Nagy általánosságban azt lehet sejteni, hogy globális szempontból most a következő években melegebb lesz a bolygó, mint az elmúlt 3 évben. 2022-ben egyébként például a üvegházhatású gázok légköri koncentráció az csúcsot ért el, ehhez képest nem 2022 volt a legforróbb esztendő, hanem hát egyes mérések szerint 2016, mások szerint 2020, tehát ott ugye nem így érvényesült talán innyának ez a ellensúlyozó hatása, és igen, vannak ilyen előrejelzések, hogy 2024-ben a La Niña vége és az El Niño eljövetele miatt globális szinten új rekordév jöhet el. Ettől függetlenül simán előfordulhat, hogy Magyarországon mondjuk ez egy viszonylag hűvösebb év lesz. Az is előfordulhat, hogy lesz rekordmeleg nap abban az évben. Ezek nagyon-nagyon komplex rendszerek, nagyon nehéz az előrejelzés. De azért ez így nagy általánosságban sejthető, hogy forró idők következnek.
Ugye ez leginkább a csendes óceán és a déli féltekének a jelensége. Annak kapcsán egyébként mennyire van konszenzus, hogy például ez az északi féltekére, Európára, akár kifejezetten Magyarországra gyakorol-e közvetlen hatást, vagy itt azért van némi eltérés ilyen szempontból az értelmezések közt, hogyha jól olvastam, akkor egy 2020-as tanulmány szerint például egy erős El Niño az aszályos európai időjárásra jár, még egy másik elemzés például azt emelte ki, hogy ez leginkább például a téli időjárásra lehet hatással.
Hát itt az alapvető probléma, vagy kihívás az egészben, hogy ezek a ciklusok, ezek nem igazán szabályosak, és emiatt így egy kicsit a hatásokat is nehéz pontosan felmérni. Igen, tehát ahogy mondtad, vannak olyan szakértők, akik ezt az európai aszályos időszakot összefüggésbe hozták az El Niño-val, mások szerint nem is annyira nyáron, hanem inkább télen jön ki a hatása. Ezek tényleg rendkívül komplex rendszerek, és éppen emiatt azért az előrejelzésekben is bizonytalanságot okoznak. De azt mindenképp fontos kiemelni, hogy igen, egyébként a természetes klíma az egy nehezen tanulmányozható dolog, emiatt a sok mozgó alkatrész miatt, az viszont nagyon egyértelműen kilátszódik, vagy kirajzolódik, hogy az emberi tevékenység az beavatkozik ebbe a természetes rendszerbe, nagyon jól kimutatható, hogy az üvegházhatású gázaink, azok megbolygatják a rendszereket.
És ha már itt emberi beavatkozásról beszélünk, akkor térjünk is át arra a témára, ami szerintem az elmúlt hetekben talán annyira tematizálta a magyar közbeszédet, mint hát nem is tudom, mi volt utoljára ennyire fókuszban. Ugye itt a Svájcból indult farkasról van szó, ami 1927 kilométeres távot tett meg, és hát Magyarországon ért véget az útja, sajnos nem saját akaratából, hanem Borsodabaj új Zemplén vármegyében kilőtték ezt a fiatal hímet. Hát az eset kapcsán azt már lehet tudni, hogy zajlik a nyomozás, és a szintén Bihari Dániel kollégánknak a cikkéből az is kiderül, hogy a vadászati társaság például nagyon erősen elhatárolódott ettől a tettől, viszont ugye nem ez az első eset, amikor Magyarországon avatkoznak közbe egy nemzetközi tudományos kutatásba. Ugye ez egy 2021-es eset, de igazából az ezzel kapcsolatos nyomozás csak idén januárban vált nyilvánossá. A Bolgár Madártani Intézet egy barátkesejűt jelölt meg jeladóval, és ez a madár áttévedt Magyarországra, és itt is egy vadász jelentette az útjának a végét. Itt aztán született is ítélet, a fővadász 2 millió forintot, a beosztottja pedig 500 ezer forintot kellett, hogy megfizessen egy alapítványnak, amely madárkórházat üzemeltet. Viszont elég erős vita alakult ki annak kapcsán, hogy az ilyen védett állatoknak tulajdonképpen a lelövése az milyen etikai vonatkozásai vannak ennek, és egyrészt és másrészt az, hogy milyen büntetésre számíthat az, aki ilyen tettet hajt végre. És a hír kapcsán egyébként a WWF is közzétett egy cikket, amelyben a farkas törvények és azok hiánya című cikket, amelyben igazából arról írnak, hogy azért is nagyon nehéz az ilyen eseteket kezelni, vagy büntetést kiszabni ilyen esetekben, mert az elsődleges fontosságú dolog az, hogy a nyomozó hatóságok bizonyítani tudják azt, hogy itt egy olyan eset történt, ami szándékossággal járt. Azt már lehet tudni a nyomozás kapcsán, hogy a feltételezett elkövető azt mondta, hogy nem látta pontosan, hogy ez egy farkas, egy sima kutyának gondolta. Itt persze felmerül az is, hogy a szabályok szerint csak olyan állatot lehet kilőni, amiről már teljes bizonyossággal meg tudja állapítani, hogy milyen faj, és hogy másokat nem veszélyeztet ez a kilövés. Itt egyelőre még nincsenek biztos részletek, még zajlik a nyomozás, de az etikai vonatkozásáról szerintem érdemes beszélni, mert ez egy elég nagy vitát váltott ki a magyar közbeszédben.
Igen, hát ugye itt az etikai része az szerintem nem nagy kérdés, hát ez egy természetvédelmi szempontból egy nagyon tragikus eset. Ugye ez egy vadonban született, vadon élő farkasoktól származó egyed volt. Ha jól tudom, ezzel a több mint 1900 kilométerrel egyébként rekordernek számított, ez egy óriási távolság. Egy ilyen példánynak mondjuk csak a genetikai vizsgálata az abban elképesztő tudományos lehetőségek rejlenek. És hát akkor szerintem így ennek kapcsán egy kicsit kitérhetünk arra, hogy az állatok nem ismernek országhatárokat. És ez természetvédelmi szempontból olyan problémákhoz vezethet, hogy mondjuk az egyik országban nagyon komoly védelem alatt áll egy állat, és a hatóságok nagyon erőteljesen érvényesíteni tudják ennek az állatnak a védelmét, de amikor mondjuk átlép az országhatáron, onnantól kezdve egy egészen más jogi környezetben találja magát, úgymond. Hát erre Magyarország esetében mondjuk a vándormadarak jöhetnek elő, ugye nagyon sok fajt Magyarországon komolyan védenek, de amikor elindulnak Afrika fele, Mediterráneumban, ott ugye ennek nagyon komoly hagyománya van, hogy levadásszák ezeket az állatokat, és annyira nincs is komolyan véve ennek a helyzetnek a monitorozása, és rengeteg jeladós madár indul el, és többet nem jön vissza. Igen, tehát nagyon sok állatnak a vándorlás az lételeme, és akkor itt a országhatárokon kívül bejön az a tényező, hogy szétszabdalják a települések, az úthálózatok ezeknek az állatoknak az élőhelyeit, a folyosóit, amelyeken közlekednek, és lényegében beszorítjuk őket.
Itt is lehetett látni, hogy ez a több mint 1900 kilométer, amit megtett, tehát azért olyan területeken ment át, például vonatsíneken, autópályákon keresztül, rengeteg minden állatot volna az útjába, és azt sem lehetett még tudni, hogy hol van ennek a kóborlásnak például a vége. Ugye ez eléggé, nem tudom, rendszerszerűen megfigyelhető, például a hímfarkasoknál ez a vándorlási időszak, és hát ki tudja, hol alapított volna a családot.
És akkor erre ráfűzve még visszakönyöz az ország határos témához, meg akadályok problémájához, hogy ugye a Trump-féle mexikói határa emelt nagy falnak. Épp az volt az egyik fő kritikája, hogy gyakorlatilag ketté vág egy élőhelyet, és nagyon sok állat az egyik vagy a másik oldalon reked, és ugyanez a kritika egyébként felmerült a Magyarország déli határára épített kerítéssel kapcsolatban. Tehát igen, ilyen szempontoknak is elvileg elő kéne jönniük, amikor megterveznek egy ilyen mesterséges határt.
Hát és az is probléma, hogy ilyen szempontból nincsen országokon átívelő konszenzus ebből a szempontból. Hogyha már itt pár adással ezelőtt beszéltünk például a bálnavadászatról, hasonlóról, nem tudunk beszámolni például a nagy ragadozók esetében. Nézzük csak meg például a román példát, ahol rengeteg barna medve él, egyre növekszik a számuk, és ennek hatására például a román hatóságunk most már sokkal több medvének a kilövésére adnak engedélyt, mint például a tavalyi évben. Ugye ez sorszerűen együtt jár azzal is, hogy a megnövekedett szám, hogy a lakott területeken is egyre több ilyen nagy ragadozó jelenik meg, ami hát problémát jelent a lakosságnak.
Igen, hát nyilván ez egy abból a szempontból nehéz szituáció, hogy az emberi élet védelme az nyilvánvalóan előrébb való, de és könnyű Budapest kényelméből azt mondani, hogy hát ezek a szegény medvék, ezek hat kóboroljanak, és igen, valahol emberi települések terjeszkedése, a medvék élőhelyének a csökkenése, az így elvezet oda, hogy lesznek ezek a ember-állat konfliktusok, de azért tényleg, amikor a ajtód előtt kopogtat vagy áll egy barna medve, akkor azt azt meg lehet érteni, hogy ott igenis adnak kilövési engedélyt. Ugye ez igen, ez is április elején volt ez a hír, hogy növelni akarják Romániába kilőhető nagyvadak számát.
Hát és vannak ennél drasztikusabb állatok is, például, hogyha megnézzük az indiai példát, ott például már kijárási tilalmat vezettek be a tigrisek miatt, úgyhogy...
Igen, ez is friss hírünk egyébként. Indiában, Uttarakhand államban vezettek be egy szűkebb régióra kijárási tilalmat néhány napra, mert rövid idő alatt két halálos tigris támadás is történt. Hát itt is arról van szó, hogy egyre nagyobb eséllyel találkoznak állatok és emberek, ahogy terjeszkednek a térségben a települések, meg csökken az állatok élettere. Eközben mondjuk kevés is a zsákmányállat, erről is beszéltünk már korábbi adásokban, hogy egyébként a ragadozók esetében a zsákmányállatok eltűnése az nagyon-nagyon sok további problémához vezethet. És mondjuk pont a tigrisek számára akkor a haszonállatok meg az emberek azok ilyen hát könnyebb prédának tűnhetnek. De nem csak ragadozók esetében van így. Afrikában ugye az állandó probléma, hogy vagy hát nem mindenhol, de nagyon sok régióban állandó probléma az elefántok és az emberek közötti konfliktus. Mondjuk az élelmet kereső elefántok betévednek a mezőgazdasági területre és pusztítanak, de az sem ritka, hogy kifejezetten agresszívak legyenek az emberrel szemben. Ezek az ember-állat konfliktusok, ezek, ahogy egyre több ember és állat találkozik, úgy fokozódnak.
És hát nem tudom, hogy megfigyelhető volt ebbe egy ilyen direkt változás, de az én tapasztalataim szerint például elég sok időt töltök így a hétvégéken, mondjuk így az agglomeráció környékén, és az ilyen erdősebb tájakon már azért sokszor azt tapasztalni, hogy délutánonként, mint hogyha úgy felbátorodtak volna az állatok, és akár őzek, vatkanok, sok minden megjelenhet, ami korábban én speciál nem tapasztaltam.
Nem tudom, nyilván ilyen gyerekkoromban mondjuk nem voltam ilyen tudatos ebből a szempontból, de ugye megvannak ezek az állatok, amelyek azért így elég jól tudnak alkalmazkodni az emberi közelséghez. Magyarországon mondjuk még a róka egy ilyen klasszikus példa, de mondjuk a szürkegém is, hogy mondjuk egy ilyen meglepőbb fajt is. Igen, azért az emberi közelség az bizonyos fajok számára előnyös. Hát mondjuk egy vatkannal szemben találkozik az ember, ez nem feltétlenül jó kimenetele lesz. Ugye Budapest területén is az elmúlt években többször volt erről a hír, hogy a 61-es vonalán volt tavaly, kilőttek fényes nappal egy példányt, volt is belőle egyébként botrány.
Hát akkor ennyi lett volna már a zöldövezet hatása, következő héten újra jelentkezünk témákkal.